A 2022-es év hát meglehetősen hektikus volt, nem csak mobilpiaci, hanem minden szempontból, de ugye mi itt alapvetően az okostelefonos piaccal foglalkozunk, és még az év végén a Counterpoint Research kiadott egy nagyon-nagyon érdekes elemzést arról, hogy bár tudjuk azt, hogy az egyes cégek eladásai hogyan alakultak, és továbbra is a legnagyobb részesedést a Samsung szerezte, utána az Apple és a Xiaomi váltakozó helyezéssel tolták végig az évet, de ennél sokkal érdekesebb, hogy mennyit kerestek ezek a gyártók a telefonokon, és hát ebből a szempontból az Apple egészen nagyon komoly dominanciát épített ki. Ha csak azt mondom, hogy az Apple árbevételei 7%-kal nőttek az utolsó negyed évben a tavalyi év hasonló időszakához képest, azt relatív könnyű magyarázni azzal, hogy ugye az Apple-nél is történtek bizonyos árkorrekciók, amikor kijöttek az új iPhone-ok, és hogy ez nem csak az új iPhone-ok árait, hanem a korábbi modellek árait is érintette, de ennél sokkal beszédesebb adat, hogy az egész mobilpiac teljes árbevételének 42%-a az Apple-nél landolt, vagyis ugye az iPhone-okkal keresték a legtöbb pénzt, és hát ez bizony egy nagyon-nagyon markáns mennyiségű lóvé, de legalábbis a többiekhez képest, mert a Samsungnak egyáltalán nem sikerült ilyen komoly árbevételt összehoznia, ők a teljes mobilpiacnak csupán a 18,3%-áért felelnek, legalábbis ugye árbevétel szempontjából, ami leginkább azt jelenti, hogy a Samsung annak ellenére, hogy nagyon régóta igyekszik abban, hogy a felső kategóriás telefonjai legyenek kelendőek, de sajnos azt látjuk, és az elemzések azt igazolják, hogy a Galaxy S-szériás telefonok értékesítése nem alakult olyan jól, mint ahogy várták. A Samsung ugyanis 30 millió ilyen kategóriájú telefont próbált értékesíteni idén, de végül is ezt a számot nem érték el, és úgy néz ki, hogy a hajlítható készülékek piacán sem tudtak áttörést elérni. Ugye ők arra számítottak, hogy ha a Fold nem is, de legalább a Z Flip 4 legalább olyan kelendő lesz, mint a korábbi Z Flip 3, de igazából ott sem tudták hozni azokat a számokat, amiket saját maguknak is felállítottak. Vagyis a nagyon drága telefonok piacán a Samsung hát nem volt olyan erős, mint ahogyan az szerették volna. A negyed évnek ennek ellenére nem a Samsung a vesztese, hanem a BBK Electronics, ami ugye egy ilyen nagy cég konglomerátum, számos márkát tartalmaznak, ide tartozik a OnePlus, az Oppo és a Realme, hogy csak azokat mondjuk, amik Magyarországon is elérhetőek, és úgy néz ki, hogy az Oppo árbevétele ebben az időszakban 27%-ot zuhant, a szintén BBK cégcsoport részét képező Vivo pedig 43%-ot esett, ami nagyon markáns mennyiségű visszaesést jelent, és erre még ugye rájön egy lapáttal az is, hogy hát a kínai gyártás egy picit nehézkessé vált. Egyrészt azért, mert korábban ugye a beszállítói láncok is a zéró Covid politika befolyásolt ezt a dolgot, most viszont ugye az lehet a nagy probléma, hogy most pont nem zéró a Covid politika Kínában, hanem teljesen elengedték a koronavírust, ami viszont pont azért fog majd esetleg gyártási nehézségeket okozni, mert ha nagyon sokan betegszenek meg, akkor bizony bizonyos gyártó kapacitások csökkenni fognak. Szóval úgy néz ki, hogy az Apple totál megnyerte a 2022-es évet anyagilag, és főleg a kínai cégek azok, akik egy picit nehézkesebben tudtak reagálni a változó helyzetre, de hogy mi várható jövőre, azt ugye a következő blogban majd kicsit részletesebben kifejtjük. Szintén egybevág azzal, amit a következő blogba szeretnénk elmesélni, hogy úgy néz ki, hogy a gyártók tényleg nagyon komolyan elkezdtek foglalkozni a töltési sebesség növelésével, ugye, és itt főleg a kínai gyártókról beszélünk. Az idei évben, vagyis 2022-ben, ami hát mondja most már a tavalyi év, 210 wattos sebességig jutottunk el, létezett egy darab olyan Xiaomi készülék, ugye Magyarországon ezt nem forgalmazták, ami 210 wattos villámtöltést biztosított, amikor az ember konnektor közelbe került, de úgy néz ki, hogy a Xiaomi nagyon nagy versenyben van a pont az előbb említett BBK cégcsoporttal ezzel a témával kapcsolatban, és ha minden stimmel, akkor hát pont a napokban fogják bemutatni az új Realme GT Neo 5 nevű telefont, ami már 240 wattos töltési sebességet fog kínálni. Ez nagyon-nagyon gyors, főleg, hogyha összehasonlítjuk a Samsung és az Apple telefonokkal, amelyek még mindig ilyen 25 wattos töltési sebességátlagot tudnak hozni, tehát ahhoz képest ugye itt egy tízszeres növekedésről van szó, ami konkrétan azt is jelenti, hogy egy ilyen töltési tempóval egy átlagos 5000 mAh-s akkumulátor 9 perc alatt tölthető fel 0-ról 100%-ra, ami egy elképesztő sebesség ahhoz képest, hogy még mindig vannak olyan új és egyáltalán nem olcsó telefonok a piacon, ahol az átlagos töltési idő hát órákban mérhető, 2-2 és fél órás töltési időkről is beszélhetünk adott esetben. Ehhez képest a 9 perc az űrtechnológiának tűnik, miközben nem arról van szó, hogy hirtelen kitaláltak valami nagyon új dolgot és valami nagyon speciális megoldást, hanem ez egy pár éve már folyamatosan növekszik, főleg a kínai telefonoknál töltési sebesség. Most már a középkategóriában is eléggé megszokott, hogy ilyen 60-66 wattot tudnak biztosítani. A felsőbb kategóriában pedig 80-100-120 wattokkal is sokszor lehet találkozni, de már ugye most ezt is duplázzák ezzel a 240 watttal. Szóval más szempontból is, hogyha megközelítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy bár az akkumulátorok kapacitása, mérete és a telefonok hardveres fogyasztási igénye egyáltalán nem csökkent az elmúlt években, de ha nem tudjuk az akkumulátor technológiát nagy mértékben forradalmi módon megváltoztatni, akkor kénytelenek vagyunk a töltési sebességgel foglalkozni, mert ha azt tudjuk mondani a felhasználónak, hogy elég naponta 10 percre felrakni a töltődött telefont, és akkor egész nap működni fog, az már egy óriási előrelépés, ahhoz képest, mint hogyha az embernek azzal kéne foglalkozni, hogy hol talál üres 2 órát, amikor csutkára tudja tölteni a készülékét. Mindenképpen látni kell, hogy a Samsung idei kicsit hektikus teljesítményét hát bizonyos mértékben befolyásolta, hogy az évelején bemutatott Galaxy S22 széria tagjaiba a Samsung a saját fejlesztésű Exynos chipsetjét tette bele, és mint ahogyan azt a mindenféle tesztek és tapasztalatok hát sajnos igazolták, az Exynos chipset nem feltétlenül volt minden szempontból versenyképes a Qualcomm aktuális csúcs chipsetjével, és ezért most már ugye a február 1-én bemutatni tervezett Galaxy S23-ak kapcsán rengeteg pletykát lehetett hallani, lehetett olvasni, amelyeknek egy része pont a chipsetre vonatkozik, és itt hát maga a Qualcomm is elég komolyan megerősítette, hogy úgy néz ki, hogy a Galaxy S23-ak világszerte Qualcomm chipsettel fognak érkezni. Ennek ellenére viszont a Samsung egyáltalán nem tesz rá arról, hogy saját tervezésű chipsetekkel foglalkozzon, és az Exynos chipseteknek a következő generációja, ami a 2300-as modell egyébként, az valószínűleg mégiscsak el fog készülni és meg fog érkezni, és fel fog bukkanni Samsung készülékekbe, de igen, most minden pletyka és minden forrás azt mondja, hogy nem a Galaxy S23-as készülékekben lehet benne, hanem majd be fogja tenni a Samsung a következő generációs Galaxy S22 FE-be, ugye ez a Fan Edition, amit a Samsung mindig jóval később azután ad ki, hogy az aktuális Galaxy S széria piacra került volna, és amikor kiadják, akkor általában azt szoktuk látni, hogy nem feltétlenül az a legjobb vétel a piacon, de utána, ahogy telnek múlnak a hónapok, az FE jelzésű telefonok és táblagépek egyre inkább vonzó alternatívát jelentenek, nem a csúcs kategóriában, egy picivel alatta. És egyébként jelenleg is így vagyunk ezzel a Galaxy S21 FE kapcsán, amikor megjelent a tavalyi év legelején, akkor egy ilyen nagyon elhibázott, későn érkező variánsnak tűnt a Galaxy S21 termékcsalád utolsó tagjaként, és rá kisvártatva megérkeztek ugye a Galaxy S22-k, amelyek miatt meglehetősen értelmetlennek tűnt Galaxy S21 FE-t venni, ugyanakkor viszont a Galaxy S22-k elég stabilan tartották az árukat kvázi az év végéig, miközben a Galaxy S21 FE ára folyamatosan csökkent, ahogy haladtunk előre az időben, és hát eljött az a pillanat, amikor már azt lehetett rá mondani, hogy kifejezetten jó vétel. Valami hasonló fog történni valószínűleg a Galaxy S22 FE-vel is, aminek a premierje már nagyon-nagyon küszöbön van, és hát be fogják mutatni, látni fogunk mellett egy árcédulát, lehet, hogy azt fogjuk mondani rá első blikre, hogy hát ez nem sikerült túl jól eltalálni, aztán megérkeznek majd február 1-én a Galaxy S23-ak, ott látni fogunk egy sokkal mellbevágóbb árcédulát, hirtelen már azt fogjuk látni, hogy talán az S22 FE mégsem egy annyira rossz vétel, és aztán ugye telnek múlnak majd megint a hónapok, és lehet, hogy az S22 FE is egy jó telefon lesz, de ehhez nagyon nagy mértékben szükség lesz arra, hogy a Samsung által tervezett Exynos 2300 az jobban sikerüljön, mint az előző generációs Exynos chipset, és legyen anyagilag is hát megfizethető kategória. Most úgy tudjuk, vagy hát legalábbis azt mondják, hogy Galaxy A74 nem is lesz, ugye az A-szériának a legtöbbet tudó modelljét a Samsung kvázi kivezeti a piacról, azért, mert nagyon rácsúszott volna az S22 FE-re, tehát ezt nem fogják majd piacra dobni, hanem ugye az S22 FE lesz végül is a középkategória legtetején a Samsung kínálatában, és ebbe kerülhet bele az új Exynos chipset, illetve amire még számítunk, hogy a Galaxy Tab S8 FE ugyanezzel a chipsettel érkezhet majd, és a Tab S9-es széria mellett ezt piacon fogják tartani relatív hosszú ideig, és valószínűleg ugye kedvező árfekvésben fogják kínálni. Elindult, és így továbbra is a chipset piacon maradunk egy picit, elindult a 3 nanométeres chipsetek gyártása, méghozzá az Apple megrendelésére, és ez pedig ugye hát a Foxconn-nál a dél-tajvani tudományos parkban indul el, ami az M2 Pro chipek lesznek. Ezek ugye az Apple-nek a következő generációs, legfrissebb, legmodernebb, leggyorsabb, legerősebb, legtakarékosabb chipsetjei. Eddig úgy nézett ki, hogy az M2-t azt alapvetően a MacBookokba és az iPad-eknek a Pro modelljeibe rakják majd bele, de most ugye azok a pletykák is szányra keltek, hogyha már ugye megvan ez a 3 nanométeres gyártástechnológia, és már ugye üzemel, és már működik, és az Apple az első megrendelő, akkor elképzelhető, hogy a következő generációs iPhone-ban majd az A17 Bionic nevű chipset is 3 nanométeres gyártástechnológiát fog használni. Ez ugye most a jelenleg a legfejlettebb gyártástechnológia, ez egy olyan alacsony csíkszélesség, ami eddig nem volt, ugye 4 nanométer volt a 2022-es érték, és ugye most mentünk le 3 nanométerre, ez pedig hát mindenféle elemzések és egyéb statisztikák és mérések alapján azt jelenti, hogy 70%-os sűrűségnövekedést érnek el a chipsetek, tehát annyival több tranzisztor meg áramkör lehet rajtuk, ami 15%-os sebességnövekedést és azonos teljesítmény mellett 30%-os fogyasztás csökkentést fog tudni felmutatni, vagyis tovább folytatódik az a trend, hogy elvileg ugye minél újabb és minél modernebb gyártástechnológiával állítanak elő egy chipsetet, annál kevesebbet fogyaszt, viszont ugye hát ennek ellenére nem látjuk azt, hogy évről évre 25-30%-kal kevesebbet fogyasztanának a telefonjaink, és ennyivel növekedne az üzemidő, sőt, csomó esetben azt látjuk, hogy még mint a kevesebb ideig is bírná egy töltéssel a telefon, de ennek nem az az oka, hogy a gyártástechnológia mégse tudná hozni azt az értéket, amit a laborban kimérnek, hanem az az oka, hogy ugye növekszik maga a teljesítmény is, tehát ugye az ereje a chipsetnek, és azt ki is használják a különböző alkalmazások és a készülékek, tehát az a fogyasztás csökkentés, amely laborban előáll, az gyakorlatilag el is illan. Ráadásul ugye nem csak a chipset az, ami fogyasztást eredményez egy telefonba, abban van grafikus feldolgozó egység, van benne kijelző, ami tényleg nagyon sokat fogyaszt, és vannak benne ugye adatkapcsolati megoldások, mert most már azt lehet mondani, egy telefon burkolata alatt annyi antenna van, hogy szinte meg se tudjuk számolni, mert ez egy dolog, hogy a 2G-nek, a 3G-nek, a 4G-nek és az 5G-nek is kell külön antennát belerakni, de még ott van a Bluetooth, meg a Wi-Fi, és ha még egy gyártó használja az UVB-t, akkor az is. Tehát rengeteg interfész van, ami ugye az adatkapcsolatot megoldja, ezek mind fogyasztónak számítanak. Szóval, hát annak ellenére, hogy itt egyre jobbak a gyártástechnológiai értékek, és ezzel elvileg kéne csökkenni a fogyasztásnak, annyi minden extra funkció kerül egy-egy okostelefonba, hogy összességében mégsem látjuk azt, hogy tovább bírnák a telefonok ugyanakkor a méretű akkumulátorral, hiszen jóval nagyobb a tudásuk, és az nagyobb fogyasztást is generál. Ritkán foglalkozunk itt a Szenzorban a Red Magic készülékekkel, aminek hát leginkább az az oka, hogy Magyarországon a hivatalos forgalmazás nemigen van jelen. Nyilván meg lehet rendelni külföldről ezeket a telefonokat, de azért nincsen ebben a köztudatban. Ugye ezek a Nubiához tartozó gamer mobilok, a Nubia pedig félig-meddig a ZTE-hez tartozik, a ZTE-ről pedig tudjuk, hogy ugye egy kínai gyártó, amely körülbelül ugyanakkor indult a világpiacon, mint a Huawei, csak a ZTE hamarabb kapott embargós korlátozásokat, amik miatt kicsit visszaestek. Most viszont ugye hát egyre inkább életben vannak, aminek az is az egyik jele, hogy Magyarországon is számos ZTE telefont lehet már hivatalosan kapni, de Nubiát, illetve Red Magic-et nem. Ezzel együtt viszont érdemes megemlékeznünk a legfrissebb Nubia Red Magic 8-asról, főleg azért, mert elképesztően menő a külseje, egy ilyen nagyon szögletes, nagyon industriális, nagyon letisztult dizájn kapott, úgy, hogy a hátlapon középre egy sorba helyezték el a három kamerát, ami nagyon ritka manapság a mobiliparban. Minden gyártó valamelyik csücsökre rak ki valami óriási kameraszigetet, amin különböző méretű lencsék vannak. A Red Magic 8 ez egy sokkal letisztultabb dolog. Nyilván miután gamer telefon, ezért rendkívül erős, Snapdragon 8 Plus Gen 2 van benne, és hát amit érdemes róla még tudni, hogy kétféle akkumulátor mérettel jön, van a 6000 mAh, ami egy relatív nagy akkumulátor, de itt csak 80 wattos a töltési sebesség, és van az 5000 mAh kiszerelés, ami egy átlagos méretű akkumulátor, de itt 165 wattos töltési sebességre képes a telefon, amivel 14 perc alatt lehet feltölteni az akkumulátort. Egyébként ami még fontos, hogy ugye egy notchmentes kijelzőt kapunk, tehát nincsen rajta kameralyuk, nincs rajta harmadcsepp, nincs rajta kamerasziget, hanem egy teljes egészében téglalap kijelzőt kapunk, ami természetesen AMOLED, és természetesen magas frekvenciára képes, vagyis kifejezetten egy ilyen gamer telefon, és ugyanakkor meg megvan az is, hogy hát miután ez egy gamer telefon, ezért annak ellenére, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a kamerákat elhelyezték, maguk a kamerák nem túl izgalmasak, 50 megapixeles a főkamera, 8 megapixeles az ultraszéles egység, és van még egy 2 megapixeles makrószenzor, ami azért ebben az árkategóriában egy picit megmosolyogtató. Egyébként is az a korábbi tapasztalatunk a Red Magic készülékekkel, hogy hát annak ellenére, hogy itt a nyers erő és a szuper kijelző az adott, és ezért gamer szempontból egy releváns termék, de multimédiás felhasználásra viszont egy picit karcsú, a Nubia, illetve a Red Magic évek óta nem nyúlt hozzá a kamera szoftverhez, aminek olyan furcsa megoldásai is vannak, hogy például az ultraszéles kamerával nem lehetett videózni. Szóval nagyon érdekes lesz, hogy most hozzápiszkáltak-e végre a szoftverhez, és lesz-e több opció a kamerában, mint ami korábban volt, mert ez volt a Nubia Red Magic készülékeknek az egyik legnagyobb hibája, hogy hiába volt benne egy közepes, vagy egy közepesnél picit jobb kamerarendszer, egyszerűen a szoftvert nem készítették fel hozzá, és hát kvázi középszerű teljesítmény nyújtott. Nagyon nagy szükségük lenne arra, hogy a Red Magic 8 a szuper formaterv és a szuper erős hardware mellett hát kamerás fronton is tudjon egy picit előrelépni, mert különben tényleg azt fogjuk rá mondani, hogy hát jó, de mindenre mégsem az, szemben mondjuk az Asus ROG Phone szériával, ami gamer szempontból mindenképpen a top kategória, és kamerában is tud valamit nyújtani. Ennyi fért bele a műsor első felébe. Most jön egy kis hagyományos feles híres blokk, és aztán folytatjuk az adásunkat a 2023-as jósatokkal, tervekkel és már látható dolgokkal. Maradjanak velünk!